Szíria, ahogy ejtették annak idén, Szúria, ez a régebbi használatos elnevezése, de így már senki sem hívja, némi galibát okozott a világnak, a világban mostanság. Ez egy délnyugat-Ázsiában található Magyarországnál csaknem kétszer nagyobb területű ország, egy része határos a földközi tengerrel. Vegyi fegyverek, a világ reakciói, sok minden, amely ugye Szíriához köti most a figyelmünket az elmúlt napokban. Miháfi Balázs a vendégem, aki, ahogy mondta, ez is az ő témája, az ő kérdése, mint annyi minden, hiszen elég sokat foglalkozott és foglalkozik Szíriával. Szervusz, Balázs!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Ez a Szúria, ez mikortól vált meg Szíriával? Szóval mikor lett ez Szíria, ez a Szúria?
Gyakorlatilag Szúria arab név, Szíria pedig itt a közhasználatban lévő név, amit a fehér világ használ, mert Szúria lenne, és van egy ilyen daluk is, hogy Szúriaja Habibati, ó Szúria, az én kedvesem.
Hát Szíriával most azért komoly gondok vannak, és a nehezen tudom elképzelni azt, amit ugye szétszórt a világ, hogy saját embereiket vegyi fegyverekkel gyilkolták meg. Ez elképzelhető ennél az országnál, ennek az államban lévő emberek fejében ilyen előfordulhat? Ennyire elvakultak, ennyire makacsak különböző politikai vagy vallási meggondolásból? Vagy pedig ez egy picikét eltúlzott, mint annyi minden ebben a világban. Hát emlékszem például, hogy erre egy konkrét példát mondjak, hogy amikor Franciaországban jöttek a fotók, jöttek a képek, és jött minden, hogy micsoda diák tüntetés, rombolás és egyebek vannak, akkor felhívtuk a francia barátainkat, és azt mondták, hogy miről beszélsz, hát mit tudom én, mi van, itt lakom Párizsban, semmiről nem tudok. Szóval mi a helyzet, ez mennyire igaz, vagy mennyire lehet igaz? Mert egész biztos, hogy igazság alapja van a 100%.
A képek igazak, és talán még ennél is szörnyűbb a helyzet, de viszont ezek a kérdések ma idejét múltak, hogy kinek van igaza, meg melyik térfélre kell állni, meg hogy mik az elvek. Manapság a világ sokkal romlottabb annál, hogy elvek szerint lehessen táborokat alkotni. Nos, a helyzet azért ennél durvább. Ez jó, hogy a külszínen, a felszínen úgy tűnik, hogy van egy gonosz diktátor, aki egy 40 éves dinasztia uralmát próbálja tovább erősíteni, de a nép felkelt, és akkor ezért harcolnak. Most nem ilyen egyszerű a helyzet. Szíria kontinentális talapzatában óriási földgázkincset találtak. Egy. Kettő. Szíria útban van Irán felé, ráadásul Irán barát, hiszen éppen a szíriai kormány alavita kisebbségből áll, az alavita az pedig síta szárnyat jelent, az imám követője. Bár Szíriában ez a vallási kérdés sosem játszott szerepet, ők egy szekuláris, ha úgy tetszik, szocialista baloldali érzelmű kormány bászpárttal az élen, viszont éppen azért, mert szekuláris, és nem törődtek a vallással, illetve csak olyan szinten, hogy a vallási szélsőséget nem viselhették el, ezért a keresztények számára is szimpatikussá vált ez az ország, tehát ma a jelenleg úgymond diktátornak kikiáltott, bár az, Bashar Assad rezsimnek a fő támogatói országon belül a keresztények és a kurdok. No de, hogyha pedig a két előző fő indokot nézzük, hogy van földgáz, és Irán felé kapu, akkor itt a nagyhatalmi érdekek is belejátszanak. Tehát nyilván a déli áramlat, ami az orosz érdekekhez fűződik, nyilván az orosz megjelenést is indokolja. Amerikai megjelenést meg pláne. Tehát végül is olyan összefüggéseket látunk, ami a kommunikációban nem jelenik meg. Viszont van. Hát gondolom, amikor Putyin összeül Obamával, akkor nem a vegyi fegyverekről beszélnek, mert gyakorlatilag ma mindenki használ mindent, mert a világ nagyon gonosz, hanem arról, hogy osztoznak ezeken a javakon, természeti erőforrásokon, illetve stratégiai érdekeken.
Vagyis a beszélgetés a két nagy hatalom között nem arról fog zajlani, hogy hogyan kellene ezeket a vegyi fegyvereket megszüntetni, hanem a benne lévő földgázt, a földben lévő földgázt hogyan tudjuk hasznosítani, és mennyi pénzt tudunk keresni, és ebből mennyi a tiéd, mennyi az enyém, hogy ott ezrek halnak meg a vegyi fegyverektől, meg a dolgokért folytatott harcban, az gyakorlatilag hogy is mondjam, a kirakatba kirakott, és az emberek érzelmeire ható megnyilvánulása lehet csak a nagyhatalmaknak.
Sajnos így van, és ezzel egyet kell értsek. Augusztus 21-én bekövetkezett ez a szörnyű tragédia, ezzel a embertömeggel, akik meghaltak gyakorlatilag.
Miért volt erre szükség? Szóval azért itt valami elindította ezt, miért kellett ezt a vegyi fegyvert erre az esetre teljesen ártatlan gyerekekre és felnőttekre bevetni? Tehát nem arról szól a dolog, hogy két csapat harcolt egymással, és az egyik a másikat vegyi fegyverekkel.
Igen.
Mert ez sem igazából korrekt, de hát olyan emberekről van itt szó, akiknek aztán az égvilágon meg lehet, hogy azt sem tudták, vagy tudják, hogy az ország földgáz van.
Hadd mondjak el két variációt, és akkor elmondtam a két oldalnak az álláspontját. Az egyik oldal, és ez az amerikai kommunikációban jelenik meg, illetve a rezsimet megdöntő kommunikációban, hogy ez az alavita kisebbség annyira gyűlöli a népét, hogy már ezt is beveti, és provokál ezzel. Ez az egyik variáció. Nem tudom, hogy igaz-e. A másik variáció pedig az, hogy Bandar Ben Sultan herceg, aki a szaudi titkosszolgálatoknak a vezetője, küldte ezt a vegyi fegyvercsomagot az ellenállóknak, tekintve, hogy az ellenállók 80%-a már szélsőséges, gyakorlatilag káidás, csak nem ezen a népen van, néven vannak, hanem Jabhat al-Nusra, azaz győzelem frontja magyarul. Nos, miután tudjuk jól, hogy ezek a fiúk elméleti előkészítésben nem részesültek, és gyakorlatilag a RPG-vel is magukat találják el, tehát ennek a vegyi fegyvernek két csöve van, az egyik cső egy egység szalingázt kell, hogy tartalmazzon, a másik cső pedig 50 egység olyan gázt, ami ezt szétteríti. Ők mind a kettőbe szalingázt tettek, és ez felrobbant véletlen, vagy szándékos, nem tudom, esemény kapcsán. És azt valóban kimutatták a vizsgálatok, hogy 50-szeres mennyiség terítette be a területet, viszont nem terítette be úgy, mintha ez a másik gáz is jelen lett volna, tehát igen kis területen, igen koncentrált mennyiség ölte meg a
vagyis mind a két csőben ugyanaz volt valószínűleg.
Így van, így van. Na most arra még senki sem tette le a voksot, hogy mit történt pontosan, hogy melyik fél és melyik variáció és melyik elmélet igaz, az bizonyosodott be, hogy vegyi fegyvert használtak. Tehát amikor itt Obama kilincsel és Putyinnal tárgyal, vagy Putyin érveket hoz fel, mind a két térfél mondja a magáét, és valóban kifelé sajnos jelentkezik ez a bizonyos vegyi fegyver probléma, és valóban ennek véget kell vetni, bár erre a véget vetésre már 1963-ban a konvencióta
kellett volna.
Ettől függetlenül minden térfél mindent bevetett eddig is, és nem csak itt máshol. Borzasztó dolgok történnek a világban.
Igen, én azt hiszem, hogy egy szikra, hogyha itt elkezdenek hadakozni és lőni adott esetben Szíriát bármilyen meggondolásból, akkor ez a szikra az úgy tud robbanni, hogy ki tudja, hogy mikor és hogyan lehet eloltani az általa keletkezett tüzet. Pontosan amiatt, mert ugye Irán ott van a közelében Szíriának, és ugye Szíria és Irán az, hogy finoman fogalmazok, barátkozik egymással a két ország. Ugye most a legfrissebb fejlemény az, hogy beszolgáltatják a vegyi fegyvereket. Részint lehet, hogy azért, mert nem tudják, hogy kell használni, részint pedig erre kötelezi őket a nagyhatalmak döntése, és elsősorban ugye az orosz meggondolás. De ugyanakkor azt is lehet olvasni, és ez néhány órás legalábbis számomra hír, hogy Szíria szétszórja a vegyi fegyvereit, és ki tudja, hogy ezek a vegyi fegyverek az ország mely pontján éppen hol találhatók, és hát mennyit fognak beszolgáltatni. Van nekik összesen mondjuk 10 egység, és a 10 egységet úgy szórják szét, hogy 2 látványosan beszolgáltatnak, 8 egység pedig valahol van. Szóval hogyan lehet, és egyáltalán lehet ezt valamilyen formában ellenőrizni, vagy mennyire lehet hinni a szíreknek, és nem annak a hírnek, amely ugye a legfrissebb, hogy szétszórja az országában a vegyi fegyvereket, vagy lehet, hogy éppen visz egy picikét át a szomszédos országba is. Szóval mennyire szava hihetőek a szírek, hogyha úgy tetszik, ha egy ilyen helyzetről beszélünk?
Itt senki se szavahihető.
Itt senki sem.
Itt senki se, és semmelyik térfél se, és semmelyik térfél háttere sem. Tehát mindenki az érdekeinek megfelelően cselekszik úgy, ahogy akar. Tehát ebbe azért a szirkézérkérdésben benne van a Hezbollah is, amely nem szír, de viszont szír szimpatizás, iráni szimpatizás, akiknek érdeke a rezsim megerősítése, tehát ők részt vehetnek ebben. Az orosz parlament tegnapi döntése alapján képviselői delegációt indít, hogy e kérdést napirendre tűzze Szírián belül. Lehet, ki tudja, hogy kikből áll ez a képviselői küldöttség. Ugyanakkor Amerika részéről is hasonló küldöttség, tehát nyomon követése folyik az eseményeknek. Óriási erők mozdulnak meg, és most hadd tegyek itt egy olyan bejelentést, ami még a magyar médiumokban nem kapott a hangot, mert tegnap írták le először a Los Angeles Times-ban, hogy Obama 34 év után először indítványozta az újonnan megválasztott iráni elnöknek, Rohaninak, hogy üljenek le egy személyes megbeszélésre az ENSZ közgyűlése alkalmával. Ez 34 éve nem történt meg. Nem tudjuk, miről fognak beszélni, nem tudjuk, hogy ez milyen eredője
volt lesz. Volt válasz erre a Obama-féle bejelentésre?
Ilyen rövid volt a cikk.
Ennyi volt a cikk,
és ezt iráni, úgymond, hagyd mondjam, nem megerősítve, hanem iráni pletykák is megerősítik.
Értem, tehát tulajdonképpen ez volt a cikk, és ennek a megerősítése volt az iráni pletykákban, és hogy a válasz Szíriában mi, azt még egyre nem lehet tudni.
Nem lehet, de viszont az azt jelenti, hogy iszonyú erők mozognak. Tehát itt nem lehet függetleníteni a szíriai helyzetet ezektől a megbeszélésektől.
Egy nagyon durva kérdés. Ennek a szikrája valóban ebbe egy nagy adott esetben világháborúnak a lehetősége is benne foglaltatik, vagy azért ennyire nem kell búskomoran látni még akkor sem az esetet, hogyha péntek van és 13?
Hadd mondjam így, hogy a világon van pár hatalmas feltörekvő erő. Ezek közé tartozik Oroszország is, Kína is, India is. Na most itt nem azt kell nézni, hogy kinek van igaza már megint, hanem hogy ezeket az erőket hogy lehet a logisztikai bázisaiktól, erőforrásaiktól valahol távol tartani, hol lehet azokat az övezeteket destabilizálni, egyebek. Na most ezekre a destabilizálásokra minden térfél mindent bevet. Mi csak ezeket a neveket használjuk, hogy Bashar Assad, meg Qaida, meg ezek eszközök. Tehát itt aki ezek mögé, hogy mondjam, ideológiákat tesz oda, meg alavita, meg iszlám, az nagyot hibázik, mert lehet, hogy 10 év múlva, amikor Kína lesz hatalmas erő, és érdek lesz az ő megtépázása, akkor hirtelen fel fog tűnni egy igen szélsőséges buddhista, terrorista csoport, és felrobbantja a kínai nagyfal egy részét, és ugyanez fog elkezdődni, mint most itt.
Nem válaszoltál azért a kérdésre, hogy szépen, hogy kibújtál okosan, ügyesen arról, de azt hiszem, hogy nagyon sok embert izgat ez a kérdés, mert ugye ez a feszültség jószerűen Vietnám óta ott van a világban.
Hadd válaszoljak úgy, hogy én világháborúban nem hiszek, de biztonsági kockázatokban mindenképpen. Ugyanis sajnos, és itt hadd tegyek egy talán építő kritikát, nem kellene a magyar kormánynak is állandóan állást foglalnia. Túl kis ország vagyunk ahhoz, hogy mi nem látunk bele a lapokba, de mégis bizonyos oldalak mellett elkötelezzük magunkat. Márpedig, ha elkötelezzük magunkat rossz oldalon, aznak a kockázatát is felveti, hogy ilyen olyan menekült hullámot indít el szövetségesi oldalon, ami itt nem lesz kívánatos.
Igen, és főleg, hogy a történelmét megnézzük Magyarországnak, mi egyszer-kétszer elköteleztük már magunkat rossz oldalon, aminek nem volt igazából szükség, vagy legalábbis a későbbi időszak kortársai, úgy tetszik, kapták azt, amit mások elrontottak.
Ebben a helyzetben se Dánia, se Svédország, Ausztria, Svájc
meg se szólalt.
Mi pedig megszólaltunk.
Igen, azt hiszem, ez nem helyes. Meg hát vannak olyan dolgok, amelyekkel, ha nem vagyunk tisztában, csak híreket hallunk, akkor vagy nagyon meg kell tudni mindent róla, ami ebben az esetben Irán, Szíria és annak a földrésznek az esetében, Ázsia esetében ez rendkívül nehézkes, és hát hogy is mondtam, becsapós. Vagy pedig szépen csendbe kéne maradni, és hagynék kéne, hogy a nagyhatalmak ezt a dolgot földgáz szempontjából, meg minden szempontból,
meg Irán,
Irán szempontjából. Egyébként egy érdekes kommentet olvastam az interneten, hogy itt a szíriai vegyi fegyverek beszolgáltatásáról. Mi lenne, ha a világ nagyhatalma is beszolgáltatnák a vegyi fegyvereket? És aztán egy nagy kérdőjel volt utána. Mi lehet, hogy Amerikában is összegyűjtenék a vegyi fegyvereket, Oroszországban is, és mindenhol
ugye
a vegyi fegyverek
kérdés.
Van. Abszolút mérték. Nem kérek választ rá.
Izzadnék most.
De az emberek teljes mértékben próbálkoznak valamilyen formában találni választ, mert hát azért ember az ember, hogy gondolkodjon, és hogy legyen véleménye.
Igen.
Csak nagyon fontos, hogy ezt a véleményt ezt én milyen fokon mondom. Baráti társaságban mondom, vagy éppen egy kisebb közösség vezetőjeként, vagy éppen egy nagy közösség vezetőjeként. Az mindig veszélyes az utóbbi. Hogyha itt mi ketten beszélünk, és nem értünk ezzel egyet, még akkor sem, és akkor is beszélünk, hogy mások is hallják a mi beszélgetésünket, ez az égvilágon semmi nem történik.
Hogyha augusztus 21-ére visszatérek a szíriai vegyi fegyver bevetésének akciójára, akkor mind a mai napig én nem hallottam semmi olyan hírt, hogy valaki foglalkozott volna az 1000-2000 halott családjával. Csak azzal hallottam foglalkozni, hogy ugyan ki, és milyen kommunikáció alapján, milyen oldalra lehet fordítani az egyensúlyokat. Na most ez az a dolog, amit te feszegetsz. Az emberi tényezőt mindenki kiadja.
Igen. Ez a legnagyobb baj, azt hiszem az egész világgal a legnagyobb baj, hogy emberi tényezők nincsenek, hatalmi tényezők vannak, pénzügyi tényezők vannak, gondolkodás pedig minimális van. És hát ez a legnagyobb baj, hogy minden a pénz és a hatalom körül mozog a világban.
És én mint, engedd meg, hogy mint egyházi ember az egyházak jogán megszólaljak, itt vádolom őket is.
Hát tulajdonképpen én nem vagyok egyházi ember, nem is voltam és leszek, de hát ha úgy tetszik, az egyház egy ugyanolyan nagy hatalom, mint hogy Amerikáról beszélünk, hogyha Oroszországról beszélünk, Franciaországról, bármelyik országról, akkor azt mondom, hogy egyház az is egy ország.
Az egyházaknak az az érdeke,
de minden országban ott van,
hogy fenntartsák az intézményüket, és kikopott belőlük a vallás. Sajnos a vallás az már csak benned, és az egyénekben van kódolva a lelkében, de ezzel nem foglalkozik senki.
Lefordítva, a vallásban a hit, mint olyan, már nem létezik.
Így van, csak az egyéni szinten.
Tehát egyéni hit van.
Egyéni hit van, és az egyházak sajnos miután politikai célokra alacsonyadtak le, gyakorlatilag megvásárolták őket kilóra, fejezzük így ki. Ezért kikoptak az emberek szívéből, megszűnt az ő fennhatóságuk. Tudod, amikor egy példát hadd említsek, hogyha volt kedves édesapád, biztos él még a szívedben.
Abszolút.
De édesapád nem volt miniszter, ugye?
Nem.
Ha miniszter lett volna, talán nem élne a szívedben. Na hát az egyháznak ez a helye szűnt meg.
Igen, ez rettenetesen érdekes. És hogy az ember az egyháznak a különböző dolgokban történő megnyilvánulásait felső fokról nézi és vizsgálja, akkor pontosan arra jön rá, amiről te az előbb beszéltél. Hát ez pontosan ez sugárja.
Három rövid példa. Mózes elismertette a zsidó közösséget a fáraóval? Nem. Szembeszállt vele erkölcsi alapon. Jézus indítványozta-e Kajafásnál azt, hogy az ő közössége állami támogatást kapjon? Nem. Szembeszállt vele. És ugyanezt tudom Mohamedre is mondani. Na most ezek a példák mondják, hogy mi lenne az egyház szerepe, egy felkiáltójel mindenki előtt. Nem az, hogy a hatalomban részt venni, egy felkiáltójel. Ez a felkiáltója szűnt meg.
Igen, én azt hiszem, ez az egész hit már az emberekben is másképpen csapódik le. És nagyon sokszor én érzem és tudom, hogy amikor itt annyiról beszélnek, hogy misére megyek, hogy templomba járok, vagy bármit csinálok, ez egy látványterv tulajdonképpen, hogy lássák, hogy én is ott vagyok, vagy megszoktam, hogy oda kell menni, de már nézem az órámat, hogy meddig tart a mise, meddig beszél, és nem arról szól, amiről annak idején szólt. Bár az egyháznak a világgal szembeni szerepe azért mindig valamilyen formában meghatározó volt, és azért az is egy picit a pénzről szólt.
Így van. A Péter óta igen, tehát amióta létrejött. Előtte nem tagadom, hogy valóban a hitről szólt, addig, ameddig a proféciák kora tartott.
hogyan élik meg ezt az állapotot az országokról vitatkozó nagyhatalmak jegyében a szírek? Szírek? Az átlag ember. Egyáltalán tud valamit el az egész dologról, vagy ő próbálja azt a tízezer, vagy nem, több száz embernek a dolgát megoldani, amit éppen lehet, hogy a nagyhatalmaknak is meg kellett volna.
Két évvel ezelőtt fantasztikus öröm volt az országban, hogy végre valaki megdönti a 40 éves diktatúrát, amely korrupt és zsarnoki volt. És valóban akkor olyan erők mozogtak Szírián belül, amiben hinni lehetett, de ez az erő megváltozott. Ez az erő a megdöntésre irányuló tiszta erő, körülbelül ma 20% és 80% ez felmocskolódott ezekkel az agymosott bandákkal, akik szörnyű tetteket hajtanak végre. Tehát a szír átlag ember minden oldalról támadva van, és ezért a saját életösztöne után kell, hogy rohanjon ide-oda, amoda, de legtöbbször inkább menekül. Az egyes adatok szerint 1,5 millió menekült van már szerte szét a világban, Szíriából, főleg ugye a szomszédos Törökországban.
Ez borzasztó érdekes, főleg annak tükrében, hogy kétszer akkora Szíria, mint Magyarország. Így és van. Ebből 1,5 millió, ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy Magyarországról körülbelül 600-700 ezer ember menekül.
Így van. És 100 000 halálos áldozatot meghaladta már a szaldó. Tehát szörnyű helyzet van, és kilátástalanság. Tehát akármerre néz egy szír ember, nem lát megoldást. Nem lát konkrét beavatkozásokat. Nekik már tök mindegy, mi lenne, hogy mi, csak egy oldalra már dőljön el, és hagyják őket élni.
Mi lesz a vége ennek? Hogyan érzed, és persze hát most nem a szír emberek szemével, hanem mondjuk adott esetben a nagyhatalmak szemével, tehát létszes fáradját a másik oldalra. Szóval hogyan látod, hogy lesz ennek közeljövőben vége, vagy hogy is mondjam, egy elhúzódó valami lesz, ami nem biztos, hogy fegyverekkel, hanem éppen az elmével próbálják megoldani, de lehet, hogy nem tudják nagyon sokáig.
Én egy hatalmas, kitűrő, nagy apokaliptikus jelenségben nem hiszek, tehát ezt nem hiszem, de egy elhúzódó, valamiféle középszerű, ilyen langyos, zavaros helyzetre igen. Valahol úgy érzem, hogy a világ gazdaságának is szüksége van egy ilyen állapotra, rengeteg fegyvert el lehet adni, és rengeteg hitelt ki lehet helyezni, tehát ez mindenképpen indokolná, tehát, és ezt nem egy oldalra mondom, ezt minden oldalra mondom, tehát itt nagyhatalmi érdekekről van szó, és hasonló helyzet alakul ki mindazokon a területeken, ahol a muzulmán testvériség Észak-Afrikában átvette a hatalmat. Ott is egy ilyen lappangó, hogy mondjam, nem biztos, hogy fegyveres, de valamiféle ilyen belső nyugtalanságot tudok hosszú távon jósolni. Én, aki ugye az iszlámot hirdetem, nem tehetem le a voksomat semmiféle muzulmán hatalom átvétel mellett, mert pont az iszlámot szennyezi be. Ez egy szakma, egy államot vezetni, szakma, minisztériumokat vezetni, szakma, koránolvasással ez nem helyettesíthető. Igen. És egy olyan szituációban, amikor ugye ez az egész világ 2-3 évvel ezelőtt egy válságba, pénzügyi, gazdasági válságba süllyed, nem ezek fognak megoldást nyújtani, ezek tovább mélyítik. És emiatt lesz ennek az egész helyzetnek egy elhúzódó folyamata, ami bizonyos, hogy nem fog kitörni hatalmas csattanásokba. Nem törhet, mert azért nagyhatalmi érdek azt is szolgálja, hogy ne törjön, ott van Izrael, annak nem lehet elvesznie, annak ott kell állnia. Tehát egy szárnyaszeget folyamatról lesz szó.
Igen, tehát próbálok felszállni, de tudom, hogy kicsi a szárnyam, de egyfolytában próbálok repülni.
Egyébként... Ez a fly, Robin, fly, ugye?
Fly, Robin, fly, igen. Háborúk, az apró háborúk, amelyek azért elérik, hogy a körbeveszik a világot, tehát pontosan arra szolgálnak, hogy ne legyenek nagyobbak. Kipróbáljam a fegyvereket, és adott esetben gazdaságilag próbáljak nyomást gyakorolni, vagy amit elpusztítottam, azt majd felépítem, és akkor majd adom a segét, és akkor tőlem. Szóval, hát hogy is mondjam, hát nem fair a világ. Szóval, és olyan finoman fogalmaztam, hogy ennél finomabban én ma nem tudnék fogalmazni, azt hiszem.
Ennél szebben nem tudom elmondani én sem.
Szóval elhúzódó válság, mint egy annyi góc ezen a világon, bizonyos fokig válság. lesz-e, vagy jöhet-e egy nagyon okos ember a mostaniaknál lényegesen okosabb? Mert valami azt sugallja nekem, hogy akik a világot irányítják jelen pillanatban, és ne túlozzunk, néhány százról vagy ezerről beszélünk. Nem hiszem, hogy sokkal többről. A többi az mind beosztotta, úgy tetszik, végrehajtó. Tehát jól látom?
Én egyébként jó, hogy nem mentél tovább, és ez így jó is. Azért, mert mindenféle összeesküvés elméletet én elvetek. Ugyanis nincs jelen pillanatban olyan, aki hatalmas összeesküvéseket hirdetne, itt mindenki véletlen automatizmus szerint halad. A saját érdekeit értem ez alatt. Ösztönlények. Na most, aki rohadt gazdag, és bankár, és Rothschild bankár, az sem, annak sem az a célja, hogy téged engem kiírtson, hanem egyszerűen a pénz szabálya szerint halad
persze,
az ő
persze, hogy használd a pénzét, ez a dolga.
Na most akkor, hogyha ennyire az ösztöneink szerint megyünk, valóban ez lesz a végeredmény. Na most ebben a helyzetben ma egy olyan emberre tenni a voksot, aki eljön, hát talán Jézus. Miért mondom ezt? Azért, mert kevesen tudják, hogy az iszlám is ebben látja Jézus eljövetelében a jövőt. Tehát ezt nagyon kevesen tudják.
Igen, erre szoktam mondani, hogy hinni azért valamiben kell, még akkor is, hogyha fals a hitnek a jelentős része, de valamiben hinni kell. Szóval.
Addig, míg egy egyház szét nem zilálja a hitedet, akkor igenis hinni kell valamiben.
Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Szia!